Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Továbbra is Azerbajdzsánról hallják a mai világszámot itt az Inforádióban. A gobusztáni sziklarajzokkal folytatjuk, mert hogy a Bakutól 65 kilométerre fekvő területe a világörökség része már 2007-től. Az indoklás nagyon komoly, miszerint kiemelkedő egyetemes érték, a sziklarajzok gyakorisága és minősége bizonyítékként tükrözi a történelem előtti ember életmódját, a kulturális folyamatosságot. Az biztos, hogy ha valaki elolvassa valaha is életében a különböző kultúrkincsek meg világörökség részét képező kulturális nevezetességek indoklását, akkor azért komoly kifejezésekkel lesz majd gazdagabb, de az is igaz, hogy hát ezek között vannak olyanok, amelyek egy turistának tényleg élvezeti értéket nyújtanak. Hát a gobusztáni sziklarajzok is ilyenek, mert tényleg láthatunk nagyon izgalmas alkotásokat. Lényegében a térség három része is védett, van egy zord kinézetű szikla, egy hasonló tanúhegy, mint a mi Somlóhegyünk, és van olyan rész is, ahol kisebb barlangokat, bemérdéseket látunk, és az őskori lakhelyeket rajzok díszítik. Több mint 6000 rajzot találtak már 1939 óta. A szovjet időkben a barlangokat külön-külön megszámozták és megjelölték. A megjelölések a turistákat gyakran megzavarják, hát ugye nálunk is a szkeptikus újságíró kollégák megegyezték, hogy hát persze el is hiszik, hogy az ősember rajzolgatta ezeket a dolgokat, mert még meg is számozta, aztán mondták neki, hogy nem, hát a számokat azokat később írták oda. A rajzokon csillagképeket, égitesteket örökítettek meg még az ősközösség idején, láttam csónakot is, amit felfestettek a falra. Van hajóhoz hasonlító ábrázolás az időszámításunk előtti 6000 körüli időszakból, de még 40 ezer évesnek vélt rajzot is találtak. Még Heyerdahl, a híres norvég néprajzkutató is azt gondolta ezek alapján, hogy Gobusztán az egyike azoknak a helyeknek, ahol az első emberek éltek, mindenképpen az emberiség bölcsője Gobusztán. 20 barlangot nézhetnek meg a turisták, de ne sötét, denevérekkel teli helyeket képzeljenek el, még lámpás se kell, inkább bemélyedésekről beszélhetünk. Embereket, állatokat ábrázoló rajzok vannak a belső és a külső sziklafalakon, láthatunk vadászjeleneteket, egyre több az íjjal felszerelt vadász, ahogy megyünk a terület közepe felé, vannak kövérk és anyafigurák, szarvasmarhák, lószerű állatok, hüllők és rovarok, meg bikák, tevék haladnak a végtelen felé. Van egy különleges körtánc, és azt mondja a helyi idegenvezető, hogy a mostani azerbajdzsáni tánccal lehet az rokon. Van 4 méteres halász, meg 2 méter magas ökör, a mini és a maxi egyaránt jelen van az ábrázolásban. Nem kételkedem a vizsgálatokkal igazolt eredetiségben, csak azt akarom mondani, hogy annyira jól néznek ki ezek a rajzok, mint hogyha most rajzolták volna őket. Később már festéket is használtak az itt élők, ezek még látványosabbak, ezek az ábrák. 40 ezer évvel ezelőtt állítólag kellemesen meleg volt itt az idő, sok eső esett, és ott volt a tenger partján ez a sok-sok barlang, azóta a tenger egy kicsit visszahúzódott. Oroszlán, leopárd, farkas, vadmacska élt itt, a síkságon meg vadlovak és gazellák szákuldoztak. De ez jó régen lehetett, mert manapság távolinak tűnik a víztömeg, a kilátás viszont pompás, úgyhogy a kiálló sziklákon fotózkodnak a turisták. Mindenütt táblák figyelmeztetik a vendégeket, hogy sok a kígyó. A kígyó veszély hangsúlyozása egy picit eszköz is annak elérésére, hogy ne bókrásszanak össze-vissza a turisták. A rajzokat ugyanis nem védi háló, és csak a bejáratnál vannak őrök, és hát nem lenne jó, hogyha valaki bántaná a rajzokat, meg egy kicsit hozzátoldana mondjuk a nagybölényhez, úgyhogy a kígyótól való félelem talán elriasztja azokat, akiknek az agyában ilyen megfordul. A barlangoknak fura hatásokat tulajdonítanak a helybeliek, többen azt állítják, hogy ha az ember bemegy valamelyik mélyedésbe, akkor felfrissül a memóriája, és olyan dolgokra is emlékezni kezd, amelyeket korábban már elfelejtett. Ez persze pusztán babona, de kétségtelen, hogy a sziklarajzokkal teli köves fensíknak mágikus hatása van az utazóra. A Kaszpi-tóhoz legközelebbi sziklánál van egy fura ősi hangszer is, lényegében egy zengő szikla, amit, hogyha megütögetünk egy tenyérnyi kővel, akkor tompa, átható hangot ad. Minden látogató kipróbálhatja, mert hogyha 10 000 év alatt nem kopott el, akkor ettől sem fog. Lefelé haladva a hegyről még megállhatunk egy ókori feliratnál. A hatalmas kődarab állítólag bizonyíték arra, hogy időszámításunk szerint első század végén itt jártak a római légionáriusok. A felirat a 12. római légió centúriójának, vagyis századosának, Fulminátának az emlékét őrzi, és ezt tartják a legkeletibb római emléknek. A látogatók többsége ott járt, amikor helybeli volt, Azerbajdzsán lakóinak többsége muszlim, de az előírások nem annyira szigorúak, mint az arab országokban, az öltözködésük ugyanakkor viszonylag konzervatív, bármi meleg van, csak a turisták járnak rövid nadrágban, és a hölgyek sem viselnek tapadós felsőt. Annál gyakoribb a népviselet, főleg a kaukázusi falvakban. Ha pedig az ott élők felkerekednek, hogy megnézzék a gobusztáni csodát, akkor nem túl nehéz őket megkülönböztetni a külföldi turistáktól. Azok a kutatók, akik szerint Gobusztán környéke az emberiség egyik bölcsője, kiemelik a közeli sárvulkánok jelentőségét. Többek szerint ezek meleg, jótékony vize segítette az ősemberek életét. Van például egy 400 méteres sárvulkán, a bolyuk Kinezadag, hasonlóan néz ki, mint egy igazi tűzhányó, de vannak mini sárvulkánok is. Ezek 5-6, de van olyan rész, ahol 100 méter magas halmok, és ezek közelében ijesztő hangokat lehet hallani. Sziszeg a föld, bugyborékol valami a mélyben, mintha egy óriási sárkány garázdálkodna valahol a föld alatt. A kúpok tetején kürtő van, és vagy a kürtőből, vagy pedig néha az oldalon lévő bemélyedésből időről időre meleg vízzel kevert sár tör elő. Előfordul, hogy folyamatosan csak csorog a forró sár, látunk egy nagy buckát, és a tetején jön a sár, és folyik-folyik lefelé, mint a vulkánokból, az igazi vulkánokból a láva, csak nem annyira félelmetes. De olyan is van, hogy a vulkán köp egyet vagy kettőt. Úgyhogy a turisták sokszor távoznak sáros ruhában, hogyha túl közel merészkednek, akkor leköpi őket a sárvulkán. A nedves anyag annyira nem forró, hogy a 35 fok körüli, úgyhogy nem túl veszélyes, nyugodtan oda lehet menni, nem olyan, mint a láva az igazi tűzhányónál. A feltörő sár összetétele víz, kőzett törmelék és gázok. Állítólag ott keletkeznek ilyen iszapvulkánok, ahol kőolaj és földgáz van a mélyben. Erdélyben, Hargita megyében is vannak ilyenek, csak kevésbé látványosak. A legnagyobb iszapvulkánok feltörő anyaga akár 10 km mélyről is érkezhet. A feláramló víz szállítja a felszínre a kőolaj származékokat, meg a kőzett darabokat. Van ilyen nagyobb sárvulkán, ott 10-12 köbméter anyag is feltör naponta. De a gáz még jelentősebb, mert hogy 90%-ban metán, aztán még széndioxid, nitrogén, hidrogén, meg kénhidrogén is tör elő itt a sárvulkánok környékén a földből, és persze mellette meg a sár, mert ez igazából a látványos a turisták szempontjából. Sokan azt mondják, hogy a sárvulkánok iszapja gyógyító hatású, úgyhogy jó időben Gobusztán környékén sáros, iszapos arcú és karú turistákat lehet látni, de nem csak a külföldieket, a helybeliek közül is sokan hisznek az iszap erejében. Szabad napokon egyes vulkánokhoz valóságos vándorlás indul, és emberek tucatjai dagonyáznak az iszapban Gobusztán mellett a sárvulkánoknál. 20-30 évente mindegyik vulkán robban egy igazán nagyot. Ennek persze megvannak az előjelei. Először erős sistergés hallatszik, aztán kisebb kitörések jönnek, majd a vulkánból igazi lángok csapnak fel. Hát ilyenkor azért nem jó, hogyha rögtön a kürtő mellett állunk, de hát ezt azért már lehet előtte látni, és persze arrébb terelik a turistákat. Aztán jön a pukkanás, durranás, és tonnányi sár zúdul a környékre, úgyhogy itt aztán garantáltan, aki a környéken van, az mind alaposan besározódik. Azerbajdzsán a mai napig a tűz országának tartja magát. Állítólag az azer szó is tüzet jelent, bár ezzel kapcsolatban még azért vannak viták. Mindez persze nem csak képletesen értendő, mert hogyha Gobusztán környékéről, amiről eddig meséltem, egy picit északabbra megyünk, akkor még mindig találunk olyan helyeket, ahol több mint 1000 év óta ég a tűz a hegygyomrában. Én is készítettem felvételeket ilyen égő hegyoldalakról, rendkívül látványos, mert hogy eloltatatlanul ott a feltörő földgáz elég lényegében. Az érdekes még, hogy a feltörő gázok utánpótlása az olajipar tevékenysége miatt néhol már megszűnt, de van, ahol még ma is ég az örök tűz. Nem véletlen, hogy Prométheuszt is a Kaukázus sziklájához láncoltatta Zeus, miután ellopta az embereknek a túlélést jelentő tüzet. Van a tűztemploma még, a látványosságok közé tartozik Azerbajdzsánban, és az olajipar sajnos a tűztemplomát lényegében tönkretette, mert hogy itt igazából már külön be kell gyújtani ahhoz, hogy égjen a tűz, de valójában itt a tűztemploma mellett már állandóan nem ég a földgáz. Ugyanakkor lehet látni a régi izgalmas épületeket, a templom maradványait. De vannak olyan részek, mondom, főleg Gobusztántól egy kicsit északabbra, ahol a mai napig a természeti területeken, még a sziklák oldalában folyamatosan égő hegyeket látunk, lángoló, fantasztikus képződményeket. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a műsort, továbbra is Azerbajdzsánról lesz szó itt a Világszámban, az Inforádióban. Elmegyünk a Kinalikok földjére egy öreg huasz terepjáróval, megnézzük a Kaukázus rejtekének furcsa népeit, aztán megtudhatják azt is, hogy vajon milyen a Kinalikok nyelve. Szó lesz még arról, hogy vajon Azerbajdzsánban hogyan élnek az emberek, miből gazdálkodnak, és egyáltalán a helyieknek vajon milyen a jövőképe, mennyire boldogok vagy kevésbé boldogok. Izgalmas történeti áttekintést is hallhatnak majd, úgyhogy továbbra is izgalmas műsort ígérhetek. Azerbajdzsánról szól a második fél óra is. Maradjanak továbbra is velem.